Isten igéjét olvasom a 46. Zsoltárból. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve, népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a földkerekségen, íjat tör össze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, a mi várunk. Hirdetjük a kisifis korosztálynak, hogy számukra most kezdődik a kápolnában az ifi Isten tisztelet. Újraolvasom a felolvasott Zsoltárból, a 46. Zsoltárból a 12. verset. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, a mi várunk. Lehet egy kérdésem? Ez egy olyan mondat, amit én az egyetemen elég sokat ismételgettem. Mondhatni, legendás voltam a teológiai tanulmányaim alatt arról, hogy mindig, minden órához tudott lenni egy kérdésem. Ez volt a jele annak, hogy figyelek, úgyhogy ha már nem volt kérdésem, akkor valószínűleg egy kicsit ellankadt a figyelmem, vagy olyan órán ült, ami kevésbé mozgatta be a fantáziámat. És azért kezdtem ezzel, mert nem csak a teológiai tanulmányaim alatt voltak kérdéseim, hanem azt hiszem, hogy vannak most is. És akkor, amikor erre a mai istentiszteletre készültem, talán viszonylag ritkán szoktunk arról beszámolni, lelkipásztorok, hogy hogyan születik egy-egy igehirdetés, de volt bennem kérdésként az, hogy Isten hogyan akar megszólalni közöttünk az ő igéje által ezen a mai vasárnapon. Akkor, amikor nagyon sok felől érkezünk, talán vannak közöttünk olyanok, akik most járnak itt életükben először, talán vannak közöttünk olyanok, akiknek még szokni kell a templomnak a környezetét, azt, hogy kevésbé templom alakú templomban gyűlünk össze. Talán vannak közöttünk olyanok, akik egész héten együtt lélegeztek a gyülekezet vérkeringésével, itt töltötték az estéiket, mert aggódtak. Azért, mert feszülten figyelték, hogy vajon milyen híreket kapnak a lelkipásztorunkról. Talán vannak közöttünk olyanok, akiket a személyes életük mozgatott be ezen a héten jobban. Talán vannak közöttünk olyanok, akiknek nagyon nehéz volt a héten a munkában. Talán vannak közöttünk olyanok, akik változásokból jönnek, és csak kapkodják a fejüket, hogy mi minden történik körülöttük. Talán vannak közöttünk olyanok, akiknél minden rendben van, és a legnagyobb örömmel érkeztek, hiszen úrvacsorás istentiszteleten vagyunk együtt a gyülekezet ritmusa szerint, ami egyben ünnep is. Ünnepeljük azt, hogy az Istennel kötött szövetségünk áll és megtart. És talán vannak közöttünk olyanok, akik abszolút nem tudtak kapcsolni az eddig elhangzottakhoz, mert valami egészen másból jönnek, hiszen csak találgathatok, hogy ennyien miből jöhetünk ide. Egy valami viszont közös, hogy eljöttünk a mai délelőttön ide az Úr gazdagléti házába azért, hogy ráfigyeljünk. És ebben szólít meg minket a 46. Zsoltár, aminek ezt a feliratot adták a Szentírás szerkesztői, hogy erős vár a mi Istenünk. És valóban arról szól ez a Zsoltár, hogy Isten erős, Istennek nagy ereje van. Viszont adódik a kérdés, ha már lehet egy kérdésem, hogy tényleg így van-e? Annyi mindent érzékelünk a környezetünkben, mint hogyha minden felborult volna az elmúlt időszakban, és nem csak az elmúlt napokban, hanem az elmúlt években, talán az elmúlt évtizedben. Mintha olyan tempóban változna az élet, a körülmények, hogy azzal alig-alig lehet lépést tartani, akkor tényleg valóságos az, amit évszázadokkal ezelőtt leírtak, hogy erős vár a mi Istenünk? Nem lehet, hogy inkább erős vár volt valamikor, de egy kicsit inkább már romba dől? A mai délelőttön arra hívlak titeket, hogy ezt tőle kérdezzük meg. A mai délelőttön két kérdést fogunk feltenni Istennek, és az első kérdésünk az, hogy ki vagy te? Ki az Isten? A második kérdésünk pedig az lesz, hogy mit tesz ő, és mit nem tesz. Ezek mentén, a kérdések mentén nézzük meg, hogy mit bont ki előttünk Isten igéje. És a végére lesz egy meglepetés is, ha már ez a meglepetések Isten tisztelete. Először tehát az a kérdésünk, amit felteszünk az Úrnak, hogy ki vagy te? Ki az, aki azt mondja magáról, hogy ő a világ ura? Az első dolog, amit megtudunk a Zsoltárból, az, hogy ő az, akinek hatalma van. Azt olvastuk, hogy ha menny dörög, megretten a föld. Nem tudom, milyen élményeink vannak földrengésekről. Én bevallom őszintén, életemben egyszer találkoztam földrengéssel. Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan pici földrengés, amit megérzett nagyjából mindenki így a fővárosban és annak környékén. Ha jól emlékszem, talán országos szinten. És a közösségi médiát hirtelen ellepték azok az üzenetek, hogy ki hol és hogyan érzékelte a földrengést. Hogyha az Úr csak egy kicsit is mozdul, megretten a föld. Mi volt az ahhoz képest, ami történhet máshol, azokhoz a természeti erőkhöz képest, amiről beszámolnak híradások, amikkel találkozunk, mégis az a pici apró mozzanat is hirtelen mindenkinek a figyelmét egy irányba terelte. Isten tehát, hogyha mozdul, akkor arra mindenki odafigyel. Éppen úgy, ahogyan egy pici földrengésre is mindenki odafigyel. A mindenható Úrnak akkora ereje van, hogy képes világokat teremteni, képes a földet mozdítani, képes a természet erőinek parancsolni. Amit csinál, annak tehát hatása van. Hatása van a környezetben, és ezáltal hatása van a teremtményeiben. És ez összekapcsol minket azokkal az emberekkel, akik a Zsoltáros idejében éltek, és akik először voltak hallgatói ezeknek a szavaknak, akiknek ez volt az imádsága elsőként. Mert hogy újra mondom, hogy ha a mindenható Isten szól és mozdul, annak hatása van. És annak hatása van a mi életünkre nézve is. A kérdés csak az, hogy erről tudomást veszünk-e. A kérdés csak az, hogy mit kezdünk vele. Az első válaszunk tehát arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten az, akinek hatalma van. A második, hogy jelen van. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Jelen van tehát. Isten van benne, és ahol ő ott van, az nem inog meg. Micsoda bátorítás ez. Hogyha csak odáig jutunk, hogy Istennek hatalma van, akkor az félelemre hív minden olyan embert, aki ösztönösen, egészségesen működik. Hogyha valaki, akiről beszélünk, képes világokat semmiben önteni, és világokat teremteni a szavával, hát attól épeszű ember megijed. Viszont nem a félelem mi az utolsó szó, mert hogy Isten van benne, nem inog meg, az Úr jelenléte tehát biztonságot ad. És ő jelen van. Ő nem hagyta magára a világot akkor, amikor megteremtette, hanem a Zsoltáros arról számol be, hogy egészen kézzelfoghatóan jelen van a világban. És a harmadik pedig az, hogy cselekszik. Nem maradt tétlen akkor, amikor ellenség támad az ő népére, amikor fenyegetés van. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Talán ezek a háborús képek a mi világunktól már egészen messze vannak, hiszen az íjat inkább már csak sportra használjuk, és a láncsát is. De hogyha az akkori korban megyünk vissza, az akkori korban ez volt a háborúnak a mindennapi valósága. Az íj, a láncsa, a harci kocsi, ezek voltak a fejlettebb harceszközök, mert hogy ezekkel távolról is lehetett támadni. És az Isten ezeknek határt szab. Ebből látjuk tehát meg, hogy olyan az Isten, aki jelen van és cselekszik. És a cselekvésével biztonságba helyezi az ő népét. Azokat, akik hozzátartoznak, nem hagyja magára, hanem azoknak az a valósága, hogy velünk van a seregek ura. Feltettük tehát a kérdést neki, hogy kicsoda ő, és erre a Zsoltárból az a válaszunk, hogy olyan, akinek hatalma van, aki jelen van, és aki cselekszik. Ez eddig egy objektív valóság. Elolvassuk a Zsoltárból, és láthatjuk, hogy Isten így mutatkozik be. És emellé mellé tehetjük azt, amit a lekcióban felolvastunk, hogy Jézus pedig mindezt mint egy aláhúzza a saját életével. És azt mondja, hogy igen, ez mindez valóságos, amit hallottatok eddig rólam. És tovább is viszi. És azt mondja, hogy ő az, aki legyőzte a világot. Ő az, aki ezzel az Istennel személyes kapcsolatra hív. És innentől jutunk el a második kérdésünkhöz, hogy mit tesz az Isten? És kérdezzünk meg őt, hogy mit teszel, Urunk? Az ige ebben is eligazít minket. Az első, amit tesz, hogy megsegít. Megsegít, mert háborúkat szüntet meg, és harci kocsikat törd el szét. A népek háboroghatnak, viszont a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Az Úr megsegíti az övéit. És mindezt úgy teszi, hogy bámulatos dolgokat művel. Olyanokat, amiket el sem tud képzelni a földi szem, földi ember. Olyanokat, amik leírhatatlanok számunkra, csak képeket próbálunk összeszedni, amik le tudják írni, hogy mi az, amire képes a mindenható Isten az övéiért. Az viszont valóságos, és nagyon, nagyon is tudunk hozzá kapcsolódni, hogy Krisztus az, akiben egészen közel jött a mindenható Isten, és az, hogy megsegít minket. Ennek a bizonyítéka az Úrvacsora, hogy Isten nem hagyja az elveszett embert, nem hagy a bűnben, nem hagy a távolságban, hanem egészen személyesen megszólít minket. Az a mindenható Isten, aki a harci kocsikat összetöri. Ő ezen a mai délelőttön egészen személyesen szól hozzád, és hozzám is, egyen-egyenként, és hív magához. Hív magához azért, mert ő nem változik. És azok a bámulatos dolgok, amiket akkor és ott művelt, ma is lehetségesek. Mert ő nem tétlen, ő nem alszik, hanem cselekszik. Cselekszik köztünk is. Isten tisztelet előtt megálltam, és újra megnéztem azt a fehér oszlopot, amiről elég sokat beszélgettünk az elmúlt fél évben. Ami annak a bizonyítéka, hogy Isten cselekszik, nem csak ott és akkor, a Krisztus korabeli időkben, hanem cselekedett az elmúlt 30 évben a gyülekezetünk életében. Mert hogy ez az oszlop, ez egy emlékoszlop, és a benne lévő kövek a mi gyülekezetünk bizonyságai, a mi gyülekezetünk hálaadásai. Egy-egy olyan szó van rá felírva, egy-egy olyan gondolat, ami megmutatja Isten hatalmát, hogy mi mindent végzett el itt köztünk. Isten ma is cselekszik, a mi életünkben is cselekszik. És háborúkat szüntet meg. És ezen a ponton azt hiszem, hogy meg is kell állnunk. Mert kínosan feszíthet minket az a kérdés, hogy és mi van, hogyha nem teszi. Azt olvassuk, hogy Isten háborúkat szüntet meg, de egyes beszámolók szerint a mai napon is 110 helyen ropognak a fegyverek szerte a földön. Akkor Isten magára hagyott minket? Vagy még sincs akkora hatalma? Vagy Isten büntetne? Nem ez történik, testvérek. Hanem az történik, hogy annak a feszültségében vagyunk még mindig, hogy Isten országa már közöttünk van, de Krisztus még nem jött vissza uralkodni. És ebben az időben még jelen van a bűnpusztítása a világban. És ennek látjuk az áldozatait. Látjuk a megtörtséget a személyes életünkben, a betegségeinkben. Látjuk a valóságát a hírekben, amik elérnek hozzánk. Látjuk abban a 110 helyben. De Isten nem ment el. Sőt, a végső célja mindig az, valaki így fogalmazta meg, hogy a népek megismerjék az ő munkáit. És ez ma már Jézus áldozatának a megismerésével lehetséges. És innentől láthatjuk azt, hogy van több a mi földi nyomorúságunknál, mert Krisztus már legyőzte a világot. És ez lehet az, ami választ ad arra a kérdésre is, hogy akkor hol van most a mi mindenható Istenünk? Hol van a mi közösségünk életében? Hol van a mi egyházunk életében? És hol van a személyes életünkben? És erre hadd hozzak egy egészen személyes példát. Az elmúlt hónapokban egyszer történt velem, hogy próbáltam futni. Én azért nem komoly távokat futok, hát egy 2 kilométernél sétára váltottam. Viszont futás közben imádságba merültem. És az imádság közben olyan érdekes dolog történt velem, mert hogy előjöttek olyan élethelyzetek a múltamból, a gyerekkoromból, amik nagyon fájdalmas képek voltak, amiben megéltem azt, hogy mondjuk bántottak az iskolában. És ezek nem nagyon-nagyon fájdalmas dolgoknak tűnnek, csak egy-egy beszólás, egy-egy dolgozat, ami nem sikerült, és csalódást éltem meg magammal kapcsolatban, vagy a tanárral kapcsolatban. 2-3 ilyen nagyon konkrét történetet így eszembe juttatott Isten. És nagyon dühös lettem rá. Mert hogy azt mondtam neki, hogy erről tanítok másokat, és úgy ismerek téged, mint aki jelen van a fájdalmunkban, és hol voltál? És akkor azt mondta, hogy ott voltam. Így, ahogy így imádságban voltam, azt mondta, hogy ott voltam. És akkor még dühösebb lettem rá. Mert hogy ott volt, és azt éltem meg, hogy ha ő ott volt, akkor ő távolról mozizott, mint hogyha egy mozifilmet nézett volna, és nem csinált semmit. És akkor így azt értettem meg velem, hogy csak tekintsek a keresztre. Hogy ő nem távolról mozizza a szenvedéseimet és a fájdalmaimat, hanem ő egészen valóságosan ott volt velem, egészen közel. Átélte velem együtt azokat a bántásokat, amiket kaptam. Átélte azokat a fájdalmakat, amiket át kellett élnem, és velem együtt sírt akkor, amikor sírtam. És elkészítette a megoldást is. Elkészítette a megbocsájtást, elkészítette az új kezdetet. És innentől kezdve az életem aktuális nehézségeiben is lehetek vele úgy, ez volt a bátorítása, és ez a bátorításunk a mai igényből is, hogy erős várunk az Isten. Olyan erős vár, aki a mi erőtlenségünkön nem elfordítja a tekintetét. Nem azt mondja, hogy ez nekem már sok, hanem megújítja a kegyelmét. Megújítja az úrvacsorában, megújítja abban, hogy egymás felé fordít minket imádságban. Megújítja a történeteinkben, amikor így eleven szövetté összeáll a gyülekezet története az egyes bizonyságtételeinkből. Megújítja a kapcsolatot és a kegyelmét a csodákban, amiket átélünk együtt. Velünk van. Onnan jutottunk ide, hogy azt a kérdést tettük fel neki, hogy mit tesz és mit nem tesz. És látjuk, hogy valóságos, hogy olyan ereje van, ami háborúkat szüntet meg. De ha nem tenné is aktuálisan az életünkben, velünk van az Isten. És azt mondtam, hogy érkezik egy meglepetés is a végére. Megkérdeztük tőle, hogy kicsoda ő, és hogy mit tesz. És végül most Isten kérdez. Azzal a kérdéssel, amivel Jézus kérdezett, amikor a feltámadásról tanított. Hiszed-e ezt? És ezzel nem falhoz akar állítani minket, és szorongatni, hogy azonnal válaszoljunk, hanem meghív. Meghívásként hangzik ez a kérdés mindnyájunknak a mai délelőttön. Meghív minket arra, hogy bízzunk benne. Mert amikor leírták azt a Zsoltárt, és azt mondták, hogy a seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk, az, hogy velünk van, az teljes élet Krisztusban, akinek a másik neve az, hogy Immanuel, azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Ez nem múlik el, ebben erősít meg minket, és hív arra, hogyha nem is látjuk a következő lépést, akkor is bízzunk benne. Az jutott eszembe, hogy nemrég a Normafán sétáltam, és ott érdemes ilyen szürkületben felmenni, mert hogy úgy vannak kialakítva ott a lámpák a sétányon, hogy mindig csak ilyen mozgásérzékelős a lámpa, és mindig az a lámpa villan fel, ahol éppen tartunk. És hogyha éppen szerencsések vagyunk, és úgy járunk ott, hogy más nem nagyon van a környezetünkben, akkor így mindig a következő lámpa felvillan, ahogy megyünk előre az úton. És talán így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy felvillantja a következő lépést. Talán nem látunk nagyon messzire előre, de hív bizalomra, mert ő viszont tudja. Azok a lámpák úgy vannak beprogramozva, hogy felvillanjanak, hogyha valaki arra jár. Az Úr tudja, hogy milyen úton vezet minket végig, egyénileg és közösségként is. És ebben megerősít minket, hogy velünk van. Így dőlhetünk hátra az ő kezébe. Így tehetjük elé a kérdéseinket, a személyes kérdéseinket, és akár a gyülekezetünkkel kapcsolatos kérdéseinket, és így erősít meg abban, hogy nem ment el, hanem így bízhatunk benne. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, megtanultuk az igédből, és el tudjuk mondani szépen, hogy hatalmas vagy, hogy jelen vagy, hogy velünk vagy. De amikor fölteszed a kérdést, hogy hisszük-e ezt, akkor megvalljuk, hogy sokszor nehéz őszintén igennel válaszolni. Túl sok a gyász az életünkben. Vannak, akik konkrét veszteséget gyászolnak, egy szerettükét régebben, vagy akár egészen frissen. És sokan vagyunk, talán mindenki, akik gyászolunk valamit az életünkből, akár egészséget, akár reményeket, terveket, elvesztett éveket, évtizedeket, sok mindent. Személyes szinten, családunk, nagyobb közösségünk szintjén, mint gyülekezet, mint ország. Nehéz hinni azt sokszor, hogy tényleg itt vagy, tényleg jelen vagy. És csak azt tudjuk mondani, Urunk, azt tudjuk kiáltani, könyörögni, amit az a férfi mondott, aki a súlyos beteg gyermekét vitte hozzád, hogy hiszünk, de légy segítségül a hitetlenségünkön. Nem tudunk hinni benned, Uram, nem tudunk igazán bízni benned, igazán beléd vetni a reménységünket anélkül, hogy te formálod ezt ki bennünk. Könyörgünk, hogy gyere a Szent Lelkeddel, erősíts meg minket, és növeld a hitünket, segíts bízni benned. Akkor is, hogyha gyásszal, betegséggel küszködünk, anyagi problémákkal, családi problémákkal, munkahelyi problémákkal, a közösségünk, a városunk, a gyülekezetünk, az egyházunk, az országunk problémáival. Köszönjük a vigasztaló szavakat a Zsoltárból, hogy te vagy az, aki összetöröd az íjakat, a láncsákat, a harci kocsikat. Könyörgünk, hogy teremts békét a földön, adj igazságos, tartós békét Ukrajnában, Izraelben és mindenhol másutt. És addig is, Uram, amíg jössz és szabadításodat mutatod meg az életünk mindenféle szintjein, amíg várnunk kell, addig gyere, erősítsd a hitünket, és még inkább addig, amíg egyszer visszajössz, és amíg nyilvánvalóvá lesz az uralmad mindenki számára, amíg majd minden tért meghajol előtted, és amikor te leszel az Úr mindenekben. Köszönjük, hogy várhatjuk ezt a napot, és addig pedig erősítsd a hitünket, Úrunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.